Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén dicsérjük Istent a 33. Zsoltárunk éneklésével. A 33. Zsoltárunkat énekeljük. Nosza, Istenfélő szent hívek, örvendezzetek az Úrnak! Foglaljunk helyet, testvéreim, és énekeljük a 201. dicséretünket mind a 6 versével. Az első verse így kezdődik: Uram, kegyes indulatomban ím teszem vallásom. 201. dicséretünket végig énekeljük el.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk a 62. Zsoltárból. A 62. Zsoltárban ezt olvassuk. Az éneklő mesternek Jedutun szerint Dávid Zsoltára. Csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle van az én szabadulásom. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg felettébb. Meddig támadtok még egy ember ellen? Meddig törtök ellene valamennyien, mint meghanyatlott fal és dűlő kerítés ellen? Csak arról tanácskoznak, mi módon vessék őt le méltóságából. Szeretik a hazugságot, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg. Istennél van szabadulásom és dicsőségem, az én erős kősziklám, az én menedékem Istenben van. Bízzatok ő benne mindenkor ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi menedékünk. Bizony hiába valók a közembernek fiai, és hazugok a főemberek fiai. Ha mérő serpenyőbe vettetnek, mind alább valók a semminél. Ne bízzatok a zsarolt javakban, és rablott jószággal ne kevékedjetek, a vagyonban, ha nő, ne bizakodjatok. Egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom az Istené, tiéd, Uram, a kegyelem is. Bizony, te fizetsz meg mindenkinek az ő cselekedete szerint. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát, most hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük néked, hogy közel jössz hozzánk ezen a mai alkalmon is, az igében, a lelked által. És köszönjük néked, hogy nekünk jó lehet a te közelségedben. Látod, hogy sok helyen fordulunk meg a világban, és Sok helyen tapasztaljuk meg azt, hogy nem jó ott lenni. Mert valami nyugtalanít, valami békétlenné tesz bennünket, valami elszomorít bennünket, valami aggodalommal, félelemmel tölt el minket, és ezt a templomban nem érezzük. Amikor olvassuk a te igédet, és hallgatjuk a te igédnek tiszta magyarázatát, akkor nekünk jó. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki miatt jó itt lenni. Te vagy az, akinek jó a közelében lenni, mert te magad vagy a jóság, te magad vagy a szeretet, te vagy az igazság, a szentség, te vagy minden jónak a foglalata, te vagy minden szépség foglalata is. Nekünk máshol nem lehet jó, csak egyedül a te közelségedben. Segíts, Urunk, bennünket, hogy ne csak itt éljünk a te közelségedben, hanem éljünk a templom falain kívül is a te jelenlétedben, te veled. Hiszen ott kint is csak akkor lesz jó, ha veled vagyunk, és te velünk vagy. Köszönjük néked, Atyánk, hogy ma is lehajolsz hozzánk a Krisztusért, és kérünk téged, hogy áld meg most a szíveinket az élő igével, áld meg a gyerekeket is, szóljál hozzájuk is a gyerek órákon, gyerekisten tiszteleteken, és áld meg minnyájunk szívét a te közelségeddel. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért, és Krisztusunk áldozatáért. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük igehirdetésre készülve a 155. énekünket. A 155. dicséretünket. A 155. énekünk így kezdődik. Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéje a 62. Zsoltár második versében található. Csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle van az én szabadulásom. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, ebben a világban számos dolog van, ami békétlenné tesz bennünket. Feszülté tesz a gyors tempó, amit a mai világ diktál. Mobiltelefonok, okostelefonok, internet, kisebb-nagyobb számítógépek, tabletek, mind elősegítik ezt. Áradnak ránk ezeken keresztül az információk a világ legkülönbözőbb helyeiről, közvetlen társaságunkból, de messzi vidékekről, messzi országokból is. És a hírek legtöbbje szándékosan ütős hír, vagyis felkavaró, stresszelő, nyugtalanító hír. Azután feszültségfokozók a munkahelyek is, hiszen teljesítménykényszer alatt élnek leginkább az alkalmazottak, bár olykor a főnökök is, és a legrövidebb idő alatt kell eleget tenniük a feladatoknak, s ha nem elég gyorsak, akkor lehet, hogy kirúgják őket, és az elvárásoknak való megfelelési kényszer is idegesíti az embereket. Nem beszélve azokról az emberi konfliktusokról, amiket ez előidéz az emberek, az alkalmazottak között. Aztán feszültségforrás sokaknak a családjuk is. Sokaknak akkor nyugodt a szívük, ha nincsenek otthon. És aztán hazamennek otthon, meg a háborúság van. Feszültség, veszekedés, fér, feleség között, gyerekek, szülők között, kiabálás és egyebek. Sokszor nem csak a munkahelyen, hanem az otthon is egy ilyen feszültségforrás. Aztán itt élünk mi, jelesül egy városban, ahol egymás mellé vagyunk kényszerítve buszon, lakótelepeken és egyéb helyeken is, és ez az összezsúfoltság, ez is egyféle feszültségforrás. Bár mondogatjuk ezt, hogy sok jó ember Kishelyen is elfér, de az a baj, hogy nem jó emberek vannak Kishelyen, hanem bűnös emberek vannak Kishelyen, és ez elég sok feszültséget okoz bennünk. Aztán mennyi félelem stresszeli a mai embert, amikor halljuk, hogy ebola járvány fenyeget, különböző katasztrófák érnek el bennünket, vagy érhetnek el bennünket. Halljuk, hogy állandóan gyógyszereket kellene szednünk, hogy a betegségeket elkerüljük, mert ezek is itt leselkednek állandóan mireánk, és félünk a kirúgástól, meg félünk a haláltól, meg Istentől. Szóval van elég stressz az életünkbe, ami békétlenné, nyugtalanná tesz bennünket. Csak fokozza a feszültségünket az, hogy a legtöbb ember a nyugtalansága miatt már aludni se bír, és a feszültségei oda hajtják, oda űzik, hogy egyszerűen éjszaka se tudja kipihenni magát, legfeljebb, hogyha altatókat szed be. Hát mindjárt tudjuk, hogy az ilyen stresszes életnek a következménye lehet számos testi baj is, testi betegségek. És nem is csoda, hogyha sok százezernyi embernek a kérdése manapság az, hogy ugyan hol találhatunk a nyugtalan, erőtlen, békétlen, feszült lelkünknek egy kis békét, egy kis nyugalmat. Ez egy olyan szükséglet, amit minden áron megpróbálunk egyébként kielégíteni. Némelyek elkezdenek utazgatni, mások kábítószereznek, alkoholizálnak, meditációs tanfolyamokra iratkoznak be, zenét hallgatnak, természetjárók lesznek, horgászásra adják a fejüket, bicikliznek, úsznak, pszichológushoz fordulnak, vagy a valláshoz fordulnak, vagy éppen nyugtatókhoz fordulnak, és keresik mindenhol azt a kincset, a léleknek a békességét, a lélek megnyugvását, csak hogy láthatóan nem találjuk. Nem találjuk. Azt hiszem, hogy ez nem valami elvi probléma egyikünknek se, hanem eléggé gyakorlati, húsba vérbe vágó személyes ügyünk. Van egyáltalán valódi békesség ebben a világban? Kérdezzük. Nos, hadd hozza most elénk Isten ezt a felolvasott igét, pontosabban ennek a Zsoltárnak csak ezt a kis részletét, ami egy régi királynak a vallomása, akinek lelkét sok esemény nyugtalanította, de ezekkel nem máshoz, mint az élő Istenhez, a végtelen, a személyes Istenhez fordult, és mi történt? Az, hogy békességet talált a lelkének. Erről tesz vallást az imádságában, immár több ezer éve szól ez a hitvallás, ez a bizonyságtétel, ez a hittapasztalat. Csak Istenben nyugszik meg az én lelkem. Gondolkodjunk ma azon, hogy ez szerint, az ige szerint kinek, minek van kulcs szerepe abban, hogy megtaláljuk a lelki békességünket. Három dolgot szeretnék így elétek hozni. Először is Istennek a szerepét, aztán a Bibliának, harmadsorban pedig a hitnek a szerepét. Először is Isten. A lelki békességünk megtalálásában neki kulcs szerepe van. Isten a Bibliában beszél, és itt a Bibliában tudatja velünk azt, hogy ő a békességnek az Istene. Olvassuk a zsidókhoz írt levél 13. részébe a békesség Istene kifejezést. Isten a békesség Istene. Az ő békessége nem függ külső tényezőktől. Nem a teremtett mindenség függvénye az Isten békessége. Különben eléggé nyugtalan lenne az Isten.
Mert ez a világ tele van nyugtalanító dolgokkal. De Isten békessége nem a világtól függ, hanem önmagától. A világ eseményei akár mennyire szomorúak az Isten számára, akár mennyire kétségbejtőek lehetnének a számára, az ő békességét nem ingatják meg, nem rendítik meg, soha. Az ő békessége az örök, maradéktalan, sziklaszilárd békesség, harmónia, rend van Istenben mindenkor. Isten a békesség Istene. És ez az isteni békesség ragyogott fel az Úr Jézus Krisztusban, akinek a történetét, életét, személyét innen a Bibliából ismerjük meg, az evangéliumokból. Látjuk, hogy hogy járt köztünk, emberek között. Az akkori emberek is ugyanolyan békétlenek voltak, az akkori világ is ugyanolyan békétlen volt, mint a mai világ. És mégis Jézus maga volt a békesség. Őt amikor megkereste valaki, akkor nem egy ideges, nyugtalan, feszült személyiséggel találkozott, hanem egy békességes személlyel. És ebből a békességéből Jézus nem lehetett kimozdítani emberi erővel. Olyan csodálatos ez, hogy a legnagyobb igazságtalanságokat is valami természet feletti békességgel hordozta el. Csináltak vele sok mindent, minősíthetetlen. És mégis ő egyszerűen egy abszolút rendíthetetlen békességgel hordozta el ezeket a kiáltó és fájó igazságtalanságokat, amikkel őt illették. Ő egyszerűen a hozzáforduló békétlen embereknek is a békességet adta. És ezt sugározták, a tekintete, biztos ezt sugározta, bár nem láttuk ugye Jézus tekintetét, de ez a békesség jön le a szavaiból, a tanításaiból, ez a békesség jön le minden cselekedetéből. Ő azt mondta a tanítványainak, hogy én nektek adom az én békességemet, és nem úgy adom, hogy a világ adja, ne nyugtalankodjatok, ne féljetek. Hát Isten, aki Jézus Krisztusban itt járt ezen a földön, ő benne is a békesség Istenének bizonyult. Megállapíthatjuk azt hiszem a Biblia alapján, hogy Isten tényleg a békesség Istene, és így módon a békességnek a forrása is. A békesség forrása is. Ha ő nem lenne a békesség Isten, nem lehetne a békesség forrása. Hogy adhatna egy békétlen ember, nem tud békét teremteni maga körül. Ha Isten békétlen, nem tudna békességet adni maga. De ő a békesség Istene, és ezért a forrása is a békességnek. Ebben a mindenségben, az egész mindenségben. Sőt, Dávid szavaiból az derül ki, hogy azt tapasztalta meg, hogy Isten teljesen egyedülálló ebben a tekintetben. Azt mondja, csak, kizárólag, egyedül, csak Istenben nyugszik meg az én lelkem. Biztos átélt azt, hogy ment ide-oda, amoda, sehol nem tudott megnyugvást találni. Pedig király volt, azt mindent megengedhetett magának. De a lelke nyugalmát az csak és kizárólag Istenben találta meg. És mi is tevékenykedhetünk, kapálgathatunk a kertbe, kertészkedhetünk, ismerhetünk kiváló embereket, és meghallgathatjuk őket. Elutazhatunk a világ legszebb helyeire, hallgathatjuk a leggyönyörűbb zenéket, vallásoskodhatunk, meditálhatunk, mindent csinálhatunk, csak a lelkünk békességét nem fogjuk megtalálni mi se egyedül. A teremtőnknél, a megváltónknál, az élő Istennél. Nála talál nyugalmat a bűnös embernek a lelke. Ezt vallotta a középkor legnagyobb teológusa, aki sok mindent kipróbált az életben. Mondhatnánk, hogy mindent kipróbált, amit csak lehetett. Ez volt Augustinus. De békességet sehol nem talált magának. És ő fogalmazta meg ezt a klasszikus mondatot, amit talán mindnyájan tudunk. Nyugtalan a szívünk, míg te benned meg nem nyugszik. Nincs más, csak egyedül ő. És ezt erősíti az ige is, meg a tapasztalat is. Ő a békesség forrása nekem is, meg nektek is. Mindenkinek. Öregnek, fiatalnak, betegnek, egészségesnek, műveltnek, kevésbé műveltnek, mindegy, hogy kik vagyunk. Isten, maga a békesség Isten, és ő a békesség forrása is a számunkra. De van itt egy nagy bökkenő. Ugye itt jön a németeknél mindig Aber. Ugye, mindig az ám de, ugye, eddig ez elhangzott, de most van itt egy nagy bökkenő. Nevezetesen azt testvéreim, hogy mi Istennek a halálos ellenségeiként születünk a világra. Hadi állapotba állunk az Istennel, a fogantatásunktól kezdve. Ezt mondja a Szentírás nekünk, így mutat be minket saját magunknak. Ti az Isten ellenségei vagytok. Én is ezt olvastam, ti is ezt olvassátok az ígébe. És ez nem másokról szól, ez rólam meg rólatok szól. Lehet tetszik, nem tetszik, mindegy. Ez van. Ezt mondja nekünk az íge, és a tapasztalat is ezt bizonyítja sajnos. A hétköznapi élettapasztalat is ez. Az ember valójában Istennek hadat üzent, és hadban áll Istennel. Hiszen szeretjük mi Istent? Imádjuk Istent? Dicsőítjük Istent? Ő az életünknek a középpontja? Körülötte forog minden? Vagy pont magunk körül forgunk? És mi vagyunk az életünk középpontja? Az életünk tengelye? Az Isten törvényei számítanak az embereknek? Nekünk? Nektek? Nem arról van szó, hogy lehet, hogy tudjuk, de szépen felülírjuk. És aztán majd mi megmondjuk, mi az a paráznaság, meg házasságtörés, meg lopás, meg hazugság, meg hogy mi az, hogy elkívánni a másikét, meg tiszteld apádat és anyám, majd mi meghatárol, majd mi megmondjuk, hogy milyen törvények szerint élünk. Akkor mi az Istennek, az Istennek jóba vagyunk? Dehogy is. Helyette magunkat istenítjük, és a törvényét is félre söpörjük, se alkotunk helyette magunknak egy újabb kőtáblát. Nos, itt vagyunk testvérek, és miközben halljuk a Bibliából, hogy Isten a békesség Isten, és a békesség forrása a számunkra, és vágyunk is erre a békességre, aközben Istent ellenségünknek tekintjük. Ez a bökkenő. Ez egy olyan dilemma, testvérek, hogy nem leírhatatlan dilemma. Vágyunk a békességre, mert nyugtalan a szívünk, és halljuk, hogy Istenben van, de pont ez az Isten az, akit mi nem fogadunk el tulajdonképpen. Akit megpróbálunk jobb esetben a magunk képére és hasonlatosságára formálni. Akinek a törvényét megpróbáljuk a mi szánk íze szerint átírni. Akinek a hitét és követését vagy vallását úgy akarjuk gyakorolni, hogy nekünk tetszik. És akit be akarunk állítani a saját magunk szolgálatába. És azért imádkozunk, hogy Isten tegye meg nekünk ezt, meg azt, meg amazt. De azt nem kérdezzük, hogy ő mit kíván tőlünk. Benne van a békességünk, és közben meg ellenkezünk vele. Hadi állapotban vagyunk. Hát így nem lesz a miénk a békessége soha. Nem adja oda az ellenségeinek a békességét. Nem csoda, hogy békétlenek vagyunk. Akkor találnánk békességet, hogyha ehhez az Istenhez békülnénk. Azon az úton, módon, amit ő szabott elénk. De most jegyezzük meg, testvérek, ezt a dolgot először is, hogy a Biblia szerint Isten úgy mutatkozik be a Bibliába, inkább így mondom, hogy ő a békesség Isten, és ő a békesség forrása is. Egy kicsit hadd menjek tovább. Hadd térjek át a lelki békességünk megtalálása ügyében a Biblia szerepére. Dávid annak idején Istent az ő írásaiból, a Bibliából, ami az ő rendelkezésére álltak már akkor, abból ismerte meg úgy, mint a békességnek az Istenét. Istent az ő kijelentéséből lehet ilyen Istenként megismerni. És Dávid onnan is, Isten kinyilatkoztatásából tudta meg, hogy Isten a békesség Istene, és az ő számára is a békesség Istene, és fordulhat ehhez az Istenhez. A nyugtalan lelkével. És meg is tapasztalta aztán azt, amit az írás mondott neki, hogy Isten tényleg a békesség Istene, és a békesség forrása lett az ő számára is. Azt szeretném ezzel mondani, hogy Isten nekünk is a Bibliában mutatkozik be, testvérek. Itt mutatkozik be nekünk is a békesség Isteneként. Innen tudhatjuk teljes egyértelműséggel, hogy ő ez. Ő a béke, nem a kis ujjunkból szopjuk ki, innent olvassuk a Bibliából, ahol ő maga beszél hozzánk erről. És nem csak, hogy megismerteti magát velünk a Bibliából, mint aki a békesség forrása, hanem tulajdonképpen az a különös dolog van, testvérek, hogy a Bibliában olvasható szavaink keresztül közénk sugározza az ő békességét. A Bibliában olvasható szavaink keresztül közénk sugározza a békességét. Isten békessége a kinyilatkoztatás, a Biblia által jutott el Dávidhoz is, de hozzánk is ezáltal jut el. Csak is a Biblia által transportálja Isten közénk, ide a gyülekezetbe is, de a családjainkba is, vagy a szívünkbe is, az ő békességét. Az igétől függetlenül Isten békessége nem ér el senkit, testvérek. Ragaszkodnom kell ehhez. Bár tudom, hogy sokan úgy gondolják, hogy az Isten békessége valahogy úgy lebeg valahol, és akkor olyan titkos csakrákon belénk szivárok, de nem. Isten békessége nem kerüli meg az igét, hozzá van kötve a Bibliához. Az Isten békesség. A Biblia szavaihoz és mondataihoz. És hogyha ezt a kezünkbe veszük, vagy itt az ige hirdetés során ezt magyarázom én, vagy valaki az igét tisztán magyarázza a hit szabálya szerint, akkor az ige hirdetésen keresztül is sugárzódik közénk az Isten békessége. Nagyon fontos, testvérek, hogy ezt megértsük. Isten békessége, de egyéb ajándéka is, de most kifejezetten az ő békessége, a Biblia mondataihoz, szavaihoz kötődően ér el hozzánk. Nem ettől függetlenül. Itt meg kell értenünk, hogy a Biblia nem egy vallási könyv a sok közül. Ugye sok vallásnak van sok könyve, manapság mondják is, hogy itt a Korán, a különböző gíták, más vallásoknak a szent könyvei, és hát ezek között van a Biblia is, mint azokkal egy egyenrangú vallási könyv. Hát ebbe is, azokban is ugye bizonyos kultúrákban élő emberek Istennel kapcsolatos gondolatai, tapasztalatai vannak leírva. Hát ez ugyanolyan könyv, mint a Korán. Testvérek, miközben leszögezzük, hogy más vallások könyveit és azok követőit is nem megbecsüljük, nem gyűlöljük ezeket, se a könyveket nem gyűlöljük, se az embereket nem gyűlöljük, akik azokat, sőt, szeretjük őket, de a könyveiket nem tartjuk Isten igéjének, és követőiket nem tartjuk Isten követőjének. Mert azt tartjuk, hogy a Biblia a saját kijelentése szerint a Biblia egyedül Isten kijelentése az emberiséghez. Egyedül a Szentírás. És ő ebben ismétlem nem csak informál minket arról, hogy ő a békesség Istene, hanem ez hordozza az ő békességét, és ezáltal érkezik meg közénk az ő békessége. Ahogy mondtam az előbb, figyeljétek meg, hogy Isten, amikor eljött a földre Jézusban, akit igének nevez a Szentírás, Jézuson is átsugárzott Isten békessége, és ott volt azok között az emberek között, akik körülötte voltak. Közénk nem Isten békessége nem Jézus által jön személyesen, hanem Isten békessége közénk az ígének egy másik formája, az írott és hirdetett íge által ér el hozzánk, és jön el közénk, és ebből sugárzik közöttünk az íge, testvérek, Isten írott ígéje. És itt hadd térjek át arra, hogy ennek az ígének, a Bibliának nagyon sokféle üzenete van, de a fő tartalma, a központi tartalma, testvérek, az Istennek az örömhíre, Isten evangéliuma. Az a Bibliának a központi üzenete, ami minden, az első laptól az utolsóig átjárja, és ami mint egy biztosítja ennek a könyvnek, ami több ezer éven keresztül keletkezett, sokféle ember tollából, de mégis ez az üzenet az, ami biztosítja ennek a könyvnek az egységét. Isten örömhíre, Isten evangéliuma, így nevezi az Efézusi levélbe Pál apostol Isten üzenetét, és ez arról szól, testvérek, hogy Isten feltétlenül szeret minket. Ezt újra és újra el fogom mondani. Isten feltétlenül szeret minket, sőt, nem csak minket, téged és engem. Ezt üzeni Isten, elmondja, hogy ennek a bizonyítékaként ő odaadta a halálba az ő egyszülött fiát, a názáreti Jézust. Elmondja Isten, hogy a bűneink miatti haragját, ami teljesen igazságos és jogos harag a részéről, és érthető, ezt a haragot ő Jézusra öntötte. Őt büntette meg a mi bűneinkért. De Jézus az ő áldozatával ezt a haragot teljesen kioltotta, levette, lecsendesítette, és levette rólunk. Sőt, elérte Jézus, hogy Isten nekünk megbocsásson, szeretettel forduljon hozzánk, megbocsátó szeretettel, elfogadó szeretettel, örök szeretettel, Magához ölelő szeretettel, és mint egy kitárja felénk a karját, és azt mondja, hogy én szeretlek téged, nem tudlak jobban szeretni, és nem tudlak kevésbé szeretni, mert tökéletesen szeretlek, és szenvedélyesen szeretlek, és nem azért, mert te elértél már egy vallási szintet, vagy az életed már olyan jó kis élet, hogy kielégíted bizonyos szinten az én követelményrendszeremet, és kiérdemelted magadnak, hogy szereselek. Nem ezért szeretlek, mert te nem felelsz meg semmilyen követelményemnek, de Jézus megfelelt minden követelményemnek. Az életével is megfelelt, meg a halálával is, és én ő érte szeretlek. Ő érte itt a béke jobbom. Ez Isten jó híre, testvérek, az Isten örömhíre, ez a Bibliának a centruma, lényegi üzenete, ez a pofon egyszerű, de mégis hatalmas nagy üzenet, ami elér bennünket, hogy Isten megbékélt irántunk. Ezt mondja a II. Korintusi levélbe Pál apostol, hogy ez a nagy hír, amivel mi járjuk a világot, hogy Isten a Krisztus keresztjéért, az ő véréért megbékült irántunk az ellenségei iránt. És kinyújtotta felénk megbocsátóan a béke jobbját. És azt mondja nekünk, hogy szeretlek benneteket. És azt mondja Pál, hogy miután Isten ezt megtette, most arra kérünk benneteket, ti drága látos barátaink, pogányok és zsidók, hogy ti is fogjátok meg Istennek a jobb kezét, és fogadjátok el az ő békességét. Ti is béküljetek meg az Istennel. Ő már megbékélt irántatok, és most már ti is béküljetek meg ő vele. Nem úgy van, hogy Isten szeret engem a Krisztusért, és aztán én legyintek egyet, és leköpöm a kezét, és élek tovább ugyanúgy istentelen emberként, és az a saját törvényeim szerint, abba a tudatban, hogy Isten engem így is szeret. Nem. Nekem valamit válaszolnom kell az Isten szeretetére. A felém nyújtott békejobbot el kell fogadnom. A békesség evangéliumában felém nyújtott békejobbot magamévá kell tenni. És nekem is oda kell békülni ez az Istenhez. Feladva magamat, megadva magamat, letéve a fegyvert. Azt mondani, hogy odaalászkodok eléd, és kérlek, bocsáss meg, és köszönöm, hogy megbocsátottál. És én mostantól nem nélküled, hanem veled akarok. Békességbe akarok veled élni. Akaratodat keresve, törvényed szerint élve, utaidat mutasd meg nékem, hogy el ne tévejedjem. Értitek? A békesség evangéliuma ez. És ez a Biblia által ér el minket. Amit most itt elmondtam nektek a magam szavaival, azt a Bibliából veszem. Ez az Istennek a béke üzenete. Ő a békesség, Isten ezzel a megbékélt szívvel közeledik hozzánk. Értitek? Ő a békesség Istene, aki a békesség forrása, és aki a Krisztus áldozatáért megbékélt már velünk, és nem haragszik ránk, bár megérdemeljük ezerszeresen, de ő nem, hanem jön ezzel a béke jobbal felénk, amit Krisztus ért el nekünk. Ott a keresztfán. Ez a zaklatott léleknek, testvérek, a felzaklatott emberi léleknek a legnagyobb pillanata, amikor Isten az evangéliumon, a bibliai örömüzenetben megkeresi, és azt közli vele, hogy én megbéköltem veled, és kérlek, hogy te is békülj meg velem. Ez a drága örömhír, testvérek, ha csak egy emberi információ lenne, akkor azt mondanánk, hogy na, szép, de hát hagyjuk ezt. De ez nem egy emberi információ, hanem egy isteni információ. Ez az Úrtól jött, testvérek. És mint az Úrtól jövő üzenet, ez úgy nevezi a Szentírás, hogy ez a léleknek a kardja. Az Efézusi levélből olvassuk ezt, hogy az ige az a léleknek a kardja. Nem egy ember kardja, hanem a léleknek, a szent léleknek a kardja, ami által bedöf a szívünkbe. Istennek ez a minden megelőző és legyőző és örök szeretete olyan, mint egy kard a szent léleknek a kezébe, és bedöfi a szívünkbe. Kicsit drasztikus a kép, de direkt így használom. Hogy megforgatja bennünk. Bemegy, azt mondja a zsidókhoz itt levél, hogy az ige az elhatol az ízeknek és a velőknek a megoszlásáig. Mi elmehetünk ebből a templomból, testvérek. Elmehetünk bárhova a világba, legyinthetünk erre az egészet, de ott visszük magunkkal. És egyszer majd megelevenedik bennünk, és újra megfordul bennünk ezt, hogy Isten a Krisztus véréért szeret engem. És én mit kezdek ezzel? Én hogy válaszolok erre?
A békesség Istene kinyújtotta felém a béke jobbját, én megfogtam. Kinyújtotta az ígében, a Bibliában, írásos formában és hirdetett formában, és mert még a papomtól is ezt hallottam. Én most mit kezdek ezzel az egésszel? Kérdezi a békétlen ember, és megkapja rá a választ, hogy mit kellene kezdeni ezzel. Tehát az első, amit akartam nektek elmondani, hogy a zaklatott szívünk megnyugvása az Istennél van. Isten, a békesség Isten, a békesség forrása. Na most a második dolog, amit alá akartam húzni, hogy ez az Isten, aki ilyen csodálatos, a Bibliában beszél hozzánk. És különösen is az ő a békesség evangéliumában beszél hozzánk. És közli velünk, hogy én megbékéltem veled, és szeretlek téged a fiam véréért. A harmadik, aminek szerepe van a megbékélésünkben, testvérek, az a hit. A hit. Dávid a felolvasott ígében az ő hit tapasztalatáról beszél. Hittel tapasztalta meg, hogy amikor ő Istenhez fordult, akkor megnyugodott. A hitnek kulcs szerepe van abba, testvérek, hogy valaki megkapja az Isten békességét, vagy nem. Nagyon fontos, ezt is megérhetünk. Isten a Bibliában szól, és mi a Bibliában hiszünk. Isten a Bibliába adja nekünk a békességét, és mi akkor tesszük a sajátunk ezt a békességet, ha hiszünk abban, amit Isten a Bibliában nekünk mond. A hit az a mi szívünkbe arra irányul, amit Isten mond nekünk. Azt ragadja meg az igaz hit. Van másféle hit is. Van nem igaz hit is. Van hamis hit is. Van velünk született hit. Amivel hiszünk akkor, amikor felszállunk a buszra, és nem megyünk oda, hogy van-e jogsi a sofőrnek. Mert hiszük, hogy van. De a templomban nem ez a hit számít. Itt egy másik hit számít, itt az a hit számít, amelyik belekapaszkodik abban, amit Isten mondott. Az összes hit hőseinél látjátok ezt. Zsidó 11-ben elolvasátok, a hit hősei mindegyiknél refrénszerűen jön. Isten mondott valamit nekik, erre ők azt elhitték. Nem az ige nélkül hittek Istenbe, hanem mindig a hit, az igaz hit, az belekapaszkodik abba, amit Isten mond, és azáltal kapaszkodik bele Istenbe. Az Isten a szavába kinyilvánítja magát, és a hit válasz az, hogy megragadja ezt az isteni kijelentést, azokat a mondatokat, azokat az információkat, és ezekben fogja meg az Istent, ezekben ragadja meg az Urat. Az ige nélkül nem lehet Isten megragadni, Istenben hinni. Olyan, hogy én hiszek Istenben, a Bibliát nem ismerem, nem is érdekel, ilyen nincs, testvérek. Ez egy hamis hit, ez egy önáltatás, ha valaki azt hiszi, hogy hívő. A Bibliát nem érde, a Biblia nem érdekli, de őt az Isten így közvet. Ilyen nincs, testvérek, ez nem bibliai hit. A bibliai hit az, hogy Isten mond nekünk valamit a Bibliában, és én azt elhiszem neki. És ha elhittem, akkor megragadtam magát az Urat. A bibliai hit, ez egy nagyon egyszerű kép, olyan, mint egy kagyló, ami magába zár egy igaz gyöngyöt. A hitünk magába zárja a Biblia igaz gyöngyét. Nem mást zár magába, az igaz hit mindig a Bibliát, a Biblia üzenetét zárja magába. Amit Isten azt mondta, hogy van teremtés, akkor nem okoskodok. Azt mondta, hogy van megváltás Jézus, akkor se okoskodok. Azt mondja, hogy lesz világ vége, nem okoskodok. Hiszem, amit mond. És ez egy teljesen személyes dolog, testvérek. Teljesen Isten mit mond nekünk, testvérek? Az evangéliumban? Azt mondja nekünk Isten az evangéliumban, hogy én szeretlek téged, ember, a fiamért. Megbocsátottam minden bűnödet. Én megbékéltem irántad, válaszolj nekem is. És akkor jön a hit. Elhiszem ezt? Elhitted már ezt? Megragadtad Istent, aki az evangéliumban, az ő drága örömüzenetében beszél neked. Hitted az evangéliumot? Hiszed az evangéliumot? Magát? Vagy nem hiszed? Lehet csak tudni és nem hinni. Van, aki tudja már kívülről, mert annyiszor hallotta tőlem, vagy nem tudom kitől, hogy már tudja kívülről, hogy mi az evangélium. Csak épp nem hitte el. Ismerni és hinni az két dolog. Ismerhetem, de nem fogok üdvözülni. hiszem, akkor üdvözülni fogok. Hit. És testvérek, itt az evangélium azért nagyon fontos, mert ha én elhiszem azt, hogy az Isten szeret engem, ezt mondja, hát elhiszem neki, adok a szavára, akkor ebből a hitből, testvérek, az jön, hogy én megtérek az Istenhez. Akkor már ott vagyok az Istennél, a békességem forrásánál. Akkor már nem ellensége vagyok, ha elfogadtam a béke üzenetét, az ultimátumot, az amnestia hírét. Ha azt elfogadtam, akkor már nem vagyok az ellenség, akkor már az övé vagyok. Megtaláltam a békesség Istenét. És az enyém az Istennek a békesség, ami minden értelmet felül múl. Értitek? De Isten, aki szól a Bibliába, azt várja tőlünk, hogy amikor elmondja nekünk az ő drága békeüzenetét, akkor mi azt a békeüzenetet, amit ő mond nekünk itt, azt magunkhoz öleljük a hitünk által. És ha ezt megtettük, Istenéi vagyunk, és miénk az Isten békessége. Miénk az Isten? Attól kezdve, hogy nem az ellenségei vagyunk, megkapjuk. Attól kezdve, hogy adunk a szavára, megkapjuk az ő békességét. És ismétlem, testvérek, ez minden értelmet felülhaladó békesség. Még sok mindent lehetne erről mondani, de most csak ezt az egy szót mondom, hogy minden emberi értelmet felülmúl. Vagyis érthetetlen, hogy sok esetben az istenfélő emberek szívébe hogy lehet ott egy békesség. Számtalan példát tudnánk elmondani. Kezdve az első keresztjén vértanúktól át a reformáció vértanúig, a 20. századi keresztjén hívő emberekig, akik a lehető legnagyobb nehézségeket élték át a földi életükbe, testi, lelki kínok, keservek, poklát járták meg, és mégis békességük volt. Úgyhogy nem értette a világ. Se a börtönőr nem értette, se a gyilkos nem értette, senki nem értette. Mert minden értelmet felülmúlt. Egy jó példa jutott eszembe, leírtam egy dalnak, egy éneknek a szövegét a kis papírra, amit kaptatok. Horácio Spafford, aki írta azt az éneket, ő egy amerikai ember volt, egy presbiteriánus, református ember, akinek volt egy kedves felesége, Annának hívták, és született egy kisfiúk, aki nagyon hamar meghalt valami járványban, meg az 1800-as években vagyunk, és aztán utána született nekik 4 kislányuk. 4 nagyon kedves kis teremtmény, és hát ez az édesapa, ez járt a templomba, Moody volt akkor Amerikának egy nagy evangelizátora, akkor mellette szolgált, nagyon jó kapcsolatban volt ezzel az evangelizátorral, közben gyülekezetben dolgozott nagyon sokat az édesapa. Szóval az felesége is egy hívő asszony volt, és mi istenfélő életet éltek, és így nevelgették a 4 kis jánykájukat. És aztán eljött egy nap, amikor elhatározták, hogy eljönnek Európába. És befizettek egy hajóútra, és az utolsó pillanatban az édesapa nem tudott elmenni, ott otthon kellett maradjon valami miatt. És mondta a családom, hogy jövök utánatok. És a család elindult, a 4 gyermek és az édesanyjuk, és a tengeren összeütköztek egy másik hajóval. Már a nyílt tengeren. Teljes gőzzel ment az ő hajójuk Anglia felé, és egy 3 árbócos hajóval, amelyik megint ment máshova, az éjszakába valahogy elnézték a dolgokat, és összeütköztek. És ez a hajó, ahol volt az édesanyja a 4 gyermekkel, az pillanatok alatt elsüllyedt. 300-valahány utas volt a fedélzeten, és ebből 200-valahány meg is halt. És egyedül egy valaki élte túl, a családból a feleség. A feleséget megmentették, a 4 gyerekük ott halt meg. És hát a Londonból, mikor odaérkezett a mentőhajó, akkor kimentette az út, akiket még tudott, és vitte őket Londonba, és onnan írt egy táviratot a férjének. Ezt írta a feleség, hogy egyedül én éltem túl, most mit csináljak? És akkor a férje válaszolt neki, hogy majd megyek hozzád, és hazajövünk. És hát úgy is lett, Otthon voltak egy darabig megint Amerikában, és akkor egy napon fölkerekedtek, hogy elmenjenek arra a helyre, ahol elsüllyedt a hajó, és ahol 5000 méter mélységben ott volt a gyermekeiknek a sírja. És ott mondta a hajós kapitány, hogy na, itt vagyunk, most vagyunk itt ezen a helyen, itt történt ez a tragédia. És akkor bement az édesapa a kajütbe, a hajó kabinjába, és akkor írta ezt az éneket, aminek itt van a szövege. Ha Isten békéje lakja a szívemet. Majd olvassátok el, ismerjük, akik a halleluját ismerik, egy másik szöveggel ismerjük, de ez én szerintem egy jobb szöveg, jobb fordítás, mint ami a hallelujában van. Olvassátok el. Ez a minden értelmet felülhaladó békesség. Hogy ez az ember nem kezdte megátkozni Istent, értitek? Hogy lehet? Négy gyerekét. Ilyen kislányok voltak még. Talán 11-12 éves volt a legnagyobb. Összes több ilyen aranyos kis pici lányok. Meg is van még a fényképük is, az interneten is megtalálhatjátok ezt a történetet. De hogy lehetett ennek az édesapának ilyen békesség a szívébe? Ha Isten békéje lakja a szívemet. Mert Isten gyermeke volt. És még ebben a helyzetben is ott volt benne ez a minden értelmet felülhaladó békesség, testvérek. Szóval én azt gondolom, hogy nem valami meséről van itt szó, nem valami mitoszról, legendáról, hanem egy valóságos dologról, amit szerintem többen át is értünk már, és mi is bizonyságot tudnánk erről tenni. Nos, a saját zaklatott lelkünknek a békességét akkor találjuk meg, amikor a békesség Istene üzenetére, ami a Bibliában van, és arról szól, hogy Isten szeret minket a Krisztus érdeméért, erre az üzenetre mi hittel válaszolunk. Megragadjuk ezt. És ha megragadtuk, rögtön imádkozni fogunk, testvérek. A hitnek az első mozdulása az imádság, ami azt mondja, Uram, köszönöm. Ez a hitnek az első mozdulása. Én köszönöm. Köszönöm azt, amit értem tettél. Köszönöm Krisztus, amit értem tettél. Köszönöm Atyám, amit értem tettél. Köszönöm, hogy megbocsátottál, hogy mindent eltöröltél, hogy én a tied lehetek. És segíts, hogy tényleg a tied lehessek, és a te útadon járhassak. Ha ez így van, testvérek, onnantól kezdve milyen az Isten békessége. Futhatunk naponta minden kis apró cseprő gondunkkal, bajunkkal, félelmünkkel Istenhez. Ő mindig szólni fog valamit az ígébe. Mihelyst megragadjuk, megnyugszik a lelkünk. Eltűnnek a félelmek, az aggodalmak, és egy egész más életre kapunk lehetőséget. Én azt kívánom, hogy minnyájan átéljük ezt, és megtapasztaljuk ezt az Istennek, ezt a minden értelmet felülhaladó békességét. Hozzá békülve, híve az evangéliumban, amit írásba adott nekünk. Most hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te vagy a békességnek az Istene. Ezért jó a te közeledbe lenni. Köszönjük néked, hogy a te igédből is árad ránk, és az ige hirdetéséből is árad ránk a te békességed, derűt, harmóniád. Köszönjük néked, hogy itt van a Bibliában nekünk leírva az, hogy te szeretsz minket. Ez a Bibliának az üzenete, amit ezerféle módon mondasz el az embereknek, úgy a Krisztus előtti időben, mint most, a Krisztus utáni időkben. Köszönjük néked, hogy éppen ő érte voltál mindig is könyörülő, és érte voltál mindig is szerető mennyei atya. Köszönjük, hogy ma is így van ez. Köszönjük, Jézusunk, hogy te érted el, hogy az Atya minket szeressen, bűnösöket, elveszett embereket, haragra méltó, kárhozatra méltó embereket. Köszönjük, hogy te vetted el rólunk a haragját, és te érted el, hogy béke jobbot nyújtson felénk. És köszönjük, hogy itt van az ígében a béke jobb. Kérünk téged, hogy segíts minket, Urunk, hogy hinni tudjunk az evangéliumban, meg tudjuk azt ragadni, magunkhoz tudjuk ölelni, amit mondasz. Segíts, hogy átjárja a szívünket, és ez legyen a mi hitünknek az egyetlen tartalma, hogy te szeretsz minket, Atyánk, a Krisztusért. Segíts, hogy hadd legyen hitből fakadó imádság a válaszunk, hadd legyen az első sóhajtásunk feléd a köszönöm, vagy az, hogy áldott légy, vagy hogy nem tudok mit mondani, csak örvendek annak, amit hallottam és amit elhittem. Segíts bennünket, hogy naponta tudjunk hozzád jönni azután és élni a te békességedből, és el tudjuk mi is mondani, amit Dávid írt le annak idején, hogy csak Istennél nyugszik meg a lelkem. Segíts, hogy ezt átélhessük, és megtapasztalassuk a te minden értelmet felülhaladó békességedet, amit valóban máshogy adsz, mint ahogy a világ. Segíts, hogy ezen az úton, módon, ahogy te adod, így ragadjuk meg, így legyen a miénk, így legyen személyes tapasztalatunká. Köszönjük néked mai tanításaidat, és köszönjük, hogy most rád bízhatjuk magunkat. Kérünk, áld meg gyülekezetünket. Áld meg a gyászolókat, a szomorú szívűeket, a betegséggel küszködőket. Áld meg azokat, akik örülnek és vigadoznak, hogy te benned tehessék ezt. Légy a kicsikkel, a gyermekeinkkel, munkálkodj a szívükből, hogy hozzád térjenek. Áld meg a fiatalokat, az öregeket, a magányosokat. Kérünk, hogy tarts szemmel bennünket, és segíts, hogy mi is szemmel tartsunk téged, és hittel öleljünk magunkhoz. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim! Csak hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem először is azt, hogy a jövő héten, ha Isten éltet minket, megtartjuk minden gyülekezeti alkalmunkat, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Kiemelném azt, hogy hétfőn délután nyugdíjas délután lesz, melyre 2:30-kor Judit néni szeretettel várja az idősebb testvéreket. Férfiak is, nők is jöhetnek, szeretettel látunk mindenkit. Hirdetem azt, hogy ma délután 5 órakor a Budapest Nagyváratéri Református Gyülekezetnek a kórusa jön ide Szegedre, közénk, és tartanak itt egy kis előadást, egy zenés áhítatot, körülbelül 10 éneket énekelnének el, és egy rövid áhítat lenne az énekek között, amit az ottani jelenlegi lelkipásztor tartana, Zila Péter, nagy tiszteletű úr. Szeretettel hívom a testvéreket délutára, ha tudnak, jöjjenek el erre az alkalomra, biztosan szép és az Úrhoz fordító alkalom lesz ez a számunkra is. Akik tudnak süteményt hozni, azok hozzák, ott szeretettel várjuk, és ha tud valaki jönni 3 óra magasságába, akkor jöjjön, mert a szendvicseket is el kell készíteni, hogy ne küldjük el üres hassal a vendégeinket haza. Tehát ma délután 5-kor zenés áhítatot tartunk, merre várunk mindenkit szeretettel. Az elmúlt vasárnap nem volt jelen közöttünk, de most itt van az egyik elköltözöttnek a rokonsága, ezért hadd ismételje meg a hirdetést. Október 31-én 11 órakor az Újszegedi temetőben búcsúztunk el Csút Albertné, született Tóth Erzsébettől, akit 82 esztendős korában szólított el teremtője. Isten vigasztalását kívánjuk most is lányának, és mindazoknak, akik még élő rokonok. Hirdetem a testvéreknek, hogy az iratmisszió azt kéri, hogy az ünnepi könyv igényléseket a jövő vasárnapig adják le a testvéreket. Hajduné Ági ezt ide írta nekem nyomatékosan, hogy mondjam, hogyha valaki szeretne valamit, akkor szóljon neki, mert azt meg kell rendelni, ki kell postázzák, és akkor időbe meg tud érkezni minden kívánság. Tehát ünnepi könyvigényléseket jövő vasárnapig Áginál legyenek kedvesek leadni a testvérek. Hirdetem még azt, hogy őszi takarítás lesz november 14-én 14:30-tól, és lesz adventi vásár is, tehát aki adventi koszorút akar venni, az megveheti majd itt a gyülekezetbe, és nem kell máshol megvenni. Távolabbi alkalom, amit hirdetek, az evangelizációs hetünk,
november 22-től 29-ig emlékeim szerint lesz Nevetlen falu lelkipásztora, Kárpátaljáról Lőrinc Attila hirdeti majd köztünk az ígét. Erre is készüljünk, másokat is hívogassunk, és jöjjünk adventi készülődésünk jegyében. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Befejezésül, testvéreim, énekeljük a 256. énekünk kijelölt verseit. 256. Ennek énekeljük első, második és nyolcadik versét, és utána nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Tehát a 256. énekünk első, második versét és a nyolcadik versét. Az első így kezdődik: Irgalmaz, Úristen, immáron én nékem. Himnuszunkat énekeljük el.
Áldás békesség.